A Magyar Nemzeti Bank elindította a Sberbank Magyarország ZRT végelszámolását. Ennek oka az, hogy a háborús válság és a nemzetközi szankciók érintették a pénzintézet osztrák anyavállalatát. Súlyos likviditási helyzet és bizalmi válság is kialakult. A banktól elfordultak a partnerei. Ezzel egy időben a Sberbank bejelentette, hogy elhagyja az európai piacot, mivel ottani leányvállalatai jelentős pénzkiáramlással néznek szembe. Az Európai Szanálási Hatóság végelszámolást indított a Magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Európa AG-nál. A folyamat miatt súlyos likviditási helyzetbe került a Sberbank Magyarország, ezért a Magyar Nemzeti Bank visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét, és elrendelte végelszámolását, jelentette be szerda reggeli sajtótájékoztatóján az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke. Kandrács Csabát hallják.
Nyilvánvalóvá vált, hogy az osztrák entitás az nem egy a felügyeleti vagy szanálási helyreállítási rezsimben nem fog részt venni, hanem az osztrák entitás felszámolásra fog kerülni, és ez nagyon érzékeny, különösen érzékenyen érintette a magyar Sberbankot, ugyanis egy nagyobb betétje, forrása volt kint az osztrák entitásnál, ami így nyilvánvalóvá vált, hogy nem fog rövid távon visszaérkezni, tehát nem csak a likviditási probléma eszkalálódott, hanem ezáltal egy szolvencia probléma is fellépett.
Az MNB alelnöke azt is elmondta, hogy a magyarországi Sberbank nagyon speciális helyzetbe került. Ez vezetett el a végelszámoláshoz.
Az, ami történt a Sberbank, az egy abszolút egyedi eset. A magyar pénzügyi rendszer stabilan működik.
Kandrács Csaba elmondta, hogy az engedély visszavonása attól a naptól hatályos, hogy azt a pénzügyminisztérium is megerősíti. Ezt követően indul el az országos betétbiztosítási alap által lebonyolított kártalanítási folyamat, amely 100 000 eurós összeg határig, vagyis a jelenlegi árfolyamon több mint 36 millió forintig kártalanítja a betéteseket, összegezte Kandrács Csaba.
10 munkanapon belül az OBA, tehát az Országos Betétbiztosítási Alap, az arra jogosultakat kártalanítani fogja. Ez egy automatikus jog, tehát ezt külön kérni nem kell. Amit az ügyfeleknek majd csinálnia kell, azok részletesen meg fognak jelenni az OBA-nak a honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank is mind ügyfélszolgálatán, mind a honlapján tájékoztatást fog nyújtani.
A magyarországi Sberbank részesedése egyébként valamennyi mutatószám alapján körülbelül 1%-os volt a teljes hazai bankrendszerben. A Sberbank egyébként Oroszország legnagyobb bankja. A pénzintézet szerda reggel jelentette be azt, hogy elhagyja az európai piacot, mert leányvállalatainál jelentős pénzkiáramlást tapasztal Európában, és ehhez már nem tudnak likviditást biztosítani. A döntés szorosan összefügg az oroszok Ukrajna elleni inváziójával és az erre adott nyugati szankciókkal, amelyeket a Sberbankkal szemben is alkalmaztak. Az Európai Központi Bank egyébként már vasárnap jelezte, hogy várhatóan csődbe megy a Sberbank Európa AG. Az Országos Betétbiztosítási Alap március 3-án a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi, és 10 munkanapon belül, azaz március 18-áig elvégzi a végelszámolás alatt álló Sberbank ügyfeleinek a kártalanítását, vagyis a betétesek 10 napon belül megkapják a pénzüket, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder István kiemelte, hogy a kártalanítás a banktól kapott ügyfélinformációk alapján automatikusan történik majd. Így azt nem kell az ügyfeleknek külön kérelmezniük.
Március 3-a és 18-a között fog a kifizetés megtörténni a OBA részéről. Egészen 38 millió forintig terjedhet ez a kifizetés, hiszen 100 000 eurónak, akár 100 000 eurónak is megfelelő összegig juthatnak hozzá a folyószámlapénzükhöz, betétükhöz az érintett ügyfelek, akiknek ebben a pillanatban nincs teendőjük. A Országos Betétbiztosítási Alap megkapja a Sberbanktól az ügyfelek adatait, listáit, és ez alapján az OBA fog küldeni az érintetteknek a lakcímére, illetve cégek esetében a székhelyére tájékoztatót a kifizetés módjáról, részleteiről. Nagyon fontos, hogy vannak olyan ügyfelek, akiknek már van másik banknál bankszámlaszámuk, is megkezdték nagyon nagy tempóban az OBA-hoz a számlaszámbejelentőiket megküldeni. Ne tegyék, mert minden intézmény ebben a pillanatban az OBA munkatársai a gyors kárkifizetésen munkálkodnak, ez lassítaná őket, tehát nem kell aktívan fellépni ebbe a pillanatban az ügyfeleknek. Ahogy a tájékoztató megérkezik, ez tartalmazni fogja azt is, hogy akiknek van másik bankszámlaszámuk, ott utalással fog történni a kifizetés. Akinek nincs, annak kijelölt bankokhoz, kijelölt bankfiókokba lehet majd elmenni, egyeztetni, hogy akkor hogy kapják meg a pénzt, tehát ott helyben vagy adott esetben nyitnak egy számlaszámot. A harmadik csoport pedig, akik nagyon kis összegű kifizetést kapnak, nekik postai kifizetéssel történik meg a teljesítés.
Tehát akkor tulajdonképpen annyi teendő van, hogy meg kell várni az országos betétbiztosítási alaptól érkező levelet, de ettől függetlenül mondjuk, hogyha valakinek nincsen vagy nem volt eddig más banknál számlája, célszerű egy bankba számlaszámot nyitni. Ez a legcélszerűbb tennivaló?
Én azt gondolom, hogy igen, legfeljebb ennyit kell tenni, illetve természetesen a tájékozódás is nagyon fontos. Az OBA a saját honlapján már részletes információkat közölt, tehát az oba.hu-n, illetve a sajtóban is hirdetések formájában tájékoztat, és az OBA-nak van egy nagyon jól megerősített telefonos ügyfélszolgálata, akinek még további információk kellenek, az ügyfélszolgálatos kollégák is segítenek, illetve a Magyar Nemzeti Bank is közzétett egy nagyon egyszerű közérthető kérdések és válaszokat a témáról a mnb.hu honlapján, ott is lehet tájékozódni.
Jön a nyugdíj kifizetés. Van-e teendőjük azoknak a nyugdíjasoknak, akik a Sberbanknál vezetik a számlájukat?
A Magyar Államkincstár honlapján megjelentetett egy tájékoztatót, amely szerint a kincstár márciusban már nyugdíjakat, nyugdíj jellegű egyéb ellátások az összegét nem a Sberbanki számlákra utalta az érintett ügyfeleknek, hanem a érintett ügyfelek nyugdíjasok postán fogják megkapni a nyugdíjfolyósítótól az őket megillető járandóságot. Azokra elérhetőségekre, azokra a címekre, ami a nyugdíjfolyósítónak rendelkezésre áll, abban az esetben, hogyha itt változás van, ezt jelezni kell, a honlapon megtalálhatók az ezzel kapcsolatos elérhetőségek.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották. 75 bázisponttal magasabban, 5,35%-on hirdette meg egyhetes betéti tenderét csütörtökön reggel a Magyar Nemzeti Bank. A szigorítás mértéke váratlan volt, és ez elsősorban az utóbbi napok forintgyengülésére adott válaszreakció, mondta a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
Választ kaptunk az elmúlt napok egyik fontos kérdésére. Az elemzők egyik fele ugyanis azt mondta, hogy a forint igen erőteljes gyengülésére a jegybanknak reagálnia kell valamit, ha meg akarja őrizni hitelességét, és ugye korábban azt hangsúlyozták, hogy az egyhetes betéti kamattal készek rugalmasan alkalmazkodni a piaci feszültségekhez, már pedig most van piaci feszültség, tehát ez volt az egyik érv, hogy igenis kamatot kell emelni. A másik oldal viszont azt mondta, hogy mivel egy az MNB-n kívülálló ok jelesen az orosz-ukrán háború az, ami most a forintot gyengíti, ezért nem érdemes kamatot emelni, hiszen nem tud erre hatással lenni a jegybank, sőt egy ilyen környezetben egy kamat emelés akár pánikreakciónak is tűnhet, amivel csak olajat öntenének a tűzre a befektetők szemében. Megkaptuk a választ a kérdésre, a jegybank 75 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot. A kamatemelés mértéke azt gondolom, hogy egyrészt meglepő, hiszen az elmúlt hónapokban nagyjából havi 30 bázisponttal emelgették az irányadó kamatot, de szerintem az igazi kérdés nem is az volt, hogy mennyivel emelik a kamatot, hanem hogy egyáltalán emelik-e. Tehát az igazi hír az az, hogy igen, megtörtént a kamatemelés. Persze fontos az is, hogy ez egy erőteljes demonstratív lépés volt a jegybank részéről.
A továbbiakban is ilyen erőteljesebb lépésekre lehet majd számítani?
Azt gondolom, hogy minden a forint árfolyamon múlik, a forint árfolyam pedig ugye a háborún múlik, tehát most nagyjából mindenki azon imádkozik, hogy minél előbb lezáruljon ez az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, és akkor talán a forintban is jöhetne egy kis megnyugvás, visszakorrigálhatna az árfolyam, és akkor nem lenne szükség további kamatemelésre. Egyelőre rövid távon azt látjuk, hogy a következő két hétben jelenlegi ismereteink szerint nincs további tere a kamatemelésre a jegybanknak, hiszen a kamatfolyosó felső széle 5,4%-on áll, most az irányadó kamatot ugye 5,35%-ra emelték, és ugye ez nem léphet ki a kamat folyosóból, tehát elvileg azt mondhatnánk, hogy a következő két hétben nem várható további kamatemelés. Ugyanakkor nem lehet elvetni annak az esélyét vagy lehetőségét, hogy esetleg a monetáris tanács összeül egy rendkívüli ülésen és dönt a kamatfolyosó kiszélesítéséről vagy feljebb tolásáról, illetve jövő hét kedden lesz egy nem kamatdöntő ülése a monetáris tanácsnak, és ugye tavaly decemberben volt arra példa, hogy ez a nem kamatdöntő ülésen határoztak a kamatfolyosó módosításáról, tehát nem zárhatjuk ki azt, hogy esetleg további mozgásteret próbál majd teremteni magának a jegybank a következő hetekre, hogy tovább tudjon szigorítani szükség esetén, ezt meglátjuk a következő napokban.
A háborús környezet ugyanakkor az inflációs várakozásokat is megemelte, a jegybank is már jelezte korábban azt, hogy nincs az infláció a csúcsán, elképzelhető az, hogy a következő hónapokban meg kell barátkozni azzal, hogy két számjegyű lehet a pénzromlás?
Néhány hete vagy egy-két hónapja erre a kérdésre azt mondtam, hogy én nem tartok elképzelhetőnek egy 10% feletti magyar inflációt. Most már ezt a mondásomat azért revideálnám és nem tartanám érvényesnek. Tehát azt gondolom, hogy igen, a háború elhozta azt a környezetet, amikor simán elképzelhető egy 10% feletti magyar infláció. Ugye azt kell látni, hogy magában az organikus folyamatok már eddig is magasabb inflációt indokoltak volna, tehát ha nem lett volna a rezsicsökkentés, nem lett volna az üzemanyagárak befagyasztása, az élelmiszerárak befagyasztása, akkor már most is lehetne 10% felett az infláció. És ugye erre jön még rá egyrészt a háború következménye, amit még nagyon nehéz számszerűsíteni, de már látjuk például az energiaárak emelkedését, az olajár további emelkedését. Oroszország és Ukrajna is egy nagyon jelentős exportőr búzából, kukoricából, műtrágyából, tehát ezeknél a termékeknél biztos, hogy lesz egy jelentősebb áremelkedés. És mindenre jön még rá a gyengébb forint árfolyam hatása, ami szintén hozzáadhat az inflációs rátához, amennyiben tartósan gyenge marad a forint. Tehát azt gondolom most, hogy abszolút benne van a pakliban az, hogy valamikor az év közben fogunk látni 10% feletti magyar inflációt.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. 8 éves csúcsra emelkedett az irányadó Brent olajára hordonként szerdára, március 3-án késő délutánra pedig már megközelítette a $113 szintet. Az elemző szerint még nincs vége az áremelkedésnek, Oroszország növekvő gazdasági elszigeteltsége pedig egyre jobban zavarja a globális energiaellátást. Az árakról és a várható piaci hatásokról is beszélgettem Plecser Tamással, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjével.
Egy olyan dollár mellett jött ez létre, ami 8 évvel ezelőtthez képest legalább 20%-kal erősebb, tehát reálértékben ez legalább egy $130-140 körüli árfolyamot jelent az akkori dollár árfolyam mellett. Gyakorlatilag ez azonnal átszivárog, lényegében a termékárak is a kőolaj ár emelkedésével párhuzamosan emelkedtek.
Milyen mértékű ez az emelkedés, lehet ezt látni? Nyilván függ ez az egyes termékcsoportoktól.
Egy példát hadd mondjak, hogyha a árbefagyasztás előtti marzsokat néznénk, akkor jelenleg most a dízel üzemanyagára az én számításaim szerint olyan 660 forint lenne literenként a magyar piacon, tehát ez mutatja azt, hogy ez milyen mértékű és milyen nagyságú áremelkedés. Nyilván ez egyébként hozzájárul az is, hogy a forint jelentősen gyengült a dollárral szemben, jelenleg ugye 344 forint egy dollár, tehát ez is ugye közrejátszik ebben a jelentős áremelkedésben.
Kell-e tartani attól, hogy tartósan magasan marad az olaj hordonkénti ára, illetve hogy ez bármiféle krízist okoz a piacokon?
Nyilvánvalóan ez a nagyon magas olajár, ez fékezi a gazdasági növekedést, és jelentősen emeli a világban az inflációt. Én nem látom azt, hogy ez az orosz-ukrán konfliktus most rövid távon megoldódna. Talán egy dolog hozhat enyhítést a piacon, ez pedig az, hogy Irán elleni szankciókat valószínűleg néhány héten belül feloldhatja a nyugat. A hírek szerint ugyanis itt előre haladott tárgyalások vannak Irán és az Egyesült Államok, illetve a nyugati nagyhatalmak között, ami azt eredményezheti, hogy Irán visszatérhet teljes mértékben a kőolajpiacra. Ez okozhat némi enyhülést az árakban és csökkenését a főbb irányadó mutatóknak.
Drágulhat-e még az olaj, illetve jöhetnek-e új csúcsok? Mire számítanak most az elemzők?
Én azt gondolom, hogy van még sajnos tere az emelkedésnek, Ugye, ha megnézzük Oroszországot, egy nagyon jelentős szereplő, a világ harmadik legnagyobb olajtermelőjéről van szó, és hát az exportja is egy nagyon komoly mérték, napi 5 millió hordó olajat exportálnak, és közel 3 millió hordó olajtermékkel is megjelenik Oroszország a piacon. Ha ez a teljes mennyiség eltűnik, amire sajnos most van esély a szankciók miatt, az valószínűleg további áremelkedést indukál majd.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották. A hét elején tapasztalt 30%-os növekedés után szerda a délelőtt már 58%-kal emelkedett a holland gáztőzsdén az áprilisi határidős gázára. Ez részben annak hatására történt, hogy kiderült, a Gazprom csak 20%-át foglalta le a Jamal Európa gázvezetéken elérhető tranzit kapacitásnak, ami arra utal, hogy Oroszország jelentősen visszafoghatja gázszállítását. Arról, hogy mi várható, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
A kiváltó oka több ennek az extrém mértékű ármozgásnak, de mindegyik visszavezethető az orosz gázellátással kapcsolatos bizonytalanságra. A legfőbb kiváltó ok az lehet, hogy a Jamal Európa nevezetű Fehér Oroszországon, Lengyelországon és Németországon átvezető gázvezetéknél már csak az elérhető tranzitkapacitásnak a 20%-át foglalta le a Gazprom. Ez abba az irányba mutat, hogy az oroszok kezdik jelentősen visszafogni az európai gázszállítást, és ez abba az irányba mutat, hogy ez akár teljesen le is állhat. A Jamal Európa a második legfontosabb orosz gázszállítási csatornát jelenti, évi 33 milliárd köbméteres a kapacitás. Az északi áramlat egy jelenleg üzemben lévő vezetékpárja az évi 55 milliárd köbméteres kapacitást tud, tehát gyakorlatilag ehhez hasonló nagyságrendű a Jamal Európa. A harmadik kifejezetten fontos útvonalon egyelőre az ukrán tranziton a Gazprom összelezte, hogy folytatja a gázszállítást, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy ez a második legfontosabb vezetéknek a további gázszállításával kapcsolatosan vannak nagyon komoly kérdőjelek. És szintén egy fontos tényező a gázáremelkedésben, hogy a britek már kitiltották az összes orosz felségjelzésű hajót, vagy feltételt orosz hátterű hajót, és az Európai Unió is készülhet egy ilyen szankcióra. Így tehát azok az orosz felségjelzésű cseppfolyós földgázt szállító tankerek, LNG tankerek, amelyek Nagy-Britanniába vagy Franciaországba indultak volna, ezek közül négy már vissza is fordult, illetve megváltoztatta az útirányát. Gyakorlatilag nem tudnak kikötni a brit kikötőkben, illetve várhatóan az Európai Unió kikötőiben, és éppen emiatt gyakorlatilag az orosz LNG export, európai import a jelek szerint technikailag ellehetetlenül.
Mi történik akkor, hogyha az említett Jamal Európa gázvezetéken jóval kevesebb gáz érkezik? Az megtörténhet, hogy egyszer csak elfogy a gáz Európában?
Sajnos abszolút benne van a pakliban, megtörténhet. Az elmúlt napokban számos olyan fejlemény történt, amelyet korábban akár elképzelhetetlennek tartottunk. Azt azért továbbra is fontos látni, hogy egy kölcsönös függőség van Oroszország és az Európai Unió között a gáz, illetve olajfelhasználás terén is, de Európa sérülékenysége kifejezetten jelentős ezen a téren, hiszen az éves uniós gázfelhasználásnak nagyjából a 40%-át az orosz források teszik ki. A második legnagyobb forrás a norvégok, egyharmados súllyal körülbelül, az orosz irányból pedig már gyakorlatilag hónapok óta azt látjuk. Az igény az egyébként jelentős lenne a gázpiacon, de csak a hosszú távú, úgymond a kötelező minimumot teljesítik az oroszok. Az extrémen magas gázárak mellett sem jelentkeznek többlet kínálattal a piacon. Napi, heti, havi kapacitás aukciókon rendre távol marad a Gazprom.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. Rövid távon nem lesz kulcs szerepe a cseppfolyósított földgáznak az Európai Unió gázellátásában, mondta az Inforádiónak a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője. Kalapos Mihály kérdezte Toldi Ottót.
Rövid távon biztos, hogy nem lesz megoldás, mert jelenleg túl kicsi ennek a kapacitása. Hogyha ismerjük a számokat, akkor látjuk azt, hogy az európai földgázimport, az Európai Unió földgázimportja az olyan 400 milliárd köbméter per év. 2021-ben érkezett 22,2 milliárd köbméter amerikai LNG Európába, ez ami az összes LNG-nek a fele. Tehát látható, hogy így is csak a 10%-át fedezi ez az európai import szükségletnek. És hogyha pár éven belül, ugye van egy ilyen terv, hogy pár éven belül ezt a mennyiséget megduplázzák, ez akkor sem lesz sajnos szignifikáns része az európai gázfogyasztásnak. Tehát rövid és középtávon biztos vagyok benne, hogy nem tud erre építeni különösebb módon az Európai Unió, úgyhogy ilyen kombinált megoldással lehet életbe tartani ugye a gázpiacot és az energiapiacot Európában. Biztos, hogy lassabban fognak leállni a szénerőművek Európa szerte a tervekhez képest. Biztos, hogy már kormányzati szintű eszmecsere folyik Németországban arról, hogy a három atomerőművüket, amit 2022-ben állítanának le, azt mégsem állítják le. Összetett megoldásra lesz szükség abban az esetben, hogyha az oroszok tovább szűkítik az európai földgáz exportjukat.
De nincs a világban elegendő cseh folyósított földgáz, ami eljuthatna Európába? Például Katarból nem érkezhet? Vagy Norvégiából?
Az a baj, hogy sehol nincsenek erre fölkészülve, hogy ilyen gyorsan kell pótolni az orosz gázt. Azt tudni kell, hogy ugye a történelmi precedens azt mutatja, hogy ilyesmire nem volt példát. Látjuk, hogy kb. 30%-kal csökkent egy év alatt a Európába jutó orosz földgáz mennyisége, erre azelőtt nem volt példa. 1968 óta exportál Oroszország az európai területre földgázt, és ugye ott volt egy prágai tavasz, volt egy hidegháború, volt egy iraki háború, volt a délszláv bombázások. Az írásban megkötött szerződéseket az oroszok mindig betartották. Most pedig folyamatosan már egy ideje szűkül a gázszállítás, és a háborúra meg aztán főleg senki nem volt fölkészülve, és senki nem volt arra fölkészülve, hogy ilyen gyors változás legyen az energiapiacon. Ezt most kezdik Európában realizálni, hogy bizony az oroszok is tehetnek nagyon súlyos válaszlépéseket. Le vannak kötve a mennyiségek, és az infrastruktúra fejlesztési projektek is panganak. Hát ne felejtsük el, hogy ezelőtt egy évvel még nagyban a Covid gazdasági restrikciók hatását nyögtük, leépültek termelő és szállító kapacitások, és ez lassan épül vissza. Gyakorlatilag az USA-ba is már temették azt, hogy valaha ők Európába LNG-t tudnak majd exportálni, és most kezdik realizálni, miután az európai piaci árak lassan az ázsiai fölé nőnek, hogy bizony itt van keresni valójuk, úgyhogy nagyon komoly beruházásokat vettek tervbe, de amíg ez megvalósul, addig jó pár év el fog telni, tehát rövid távú megoldás sajnos úgy látszik, hogy nincsen.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották.